Szeptember 1-e, White Wolf Lake, Caribou Camp. Ezzel az olajkályhával nem bírunk zöldágra vergődni. Vagy teljes erővel fűt, ilyenkor 30 fok körül van odabent, vagy egyáltalán nem megy, és a fagyhalál fenyeget. A köztes fokozatokat nem szereti. Ma kitapasztalom a működését, mert nem szeretnék még egy ilyen hideg reggelre ébredni. Ricardót és engem már második éjszaka valami ismeretlen rovar kínoz. Alkarunkat, abból is csak az egyiket, annak is csak a belső oldalát, jól összecsipkedte a nyomorult. Tüneteink teljesen azonosak. Ez valami perverz rovar lehet, hogy csak az alkar belső fele érdekli. Az összes rovarriasztó kemikáliát ráfújom a hálózsákra, talán csak használ valamit. Még a végén bolhásak leszünk. Jake reggel már az ajtóban lóg, kutatja a látóhatárt. Ismét itt vannak a bikák a tábor mellett, de Ricardót nem érdeklik. A szél erős, nem szeretne ilyen időben lövést tenni bizonytalan célpontra. Az időjárás, amiről azért írok ennyit, mert az északi vadászatok kulcs tényezője, az előrejelzésekkel ellentétben nem javult. Elvileg az éjszakánknak erősen szelesnek kellett volna lennie, eddig stimmel. Ma reggelre pedig már egy kis enyhülést jósoltak. Ez sajnos nem jött be. Ricardo nyugodt, bár már csak az ő második bikája hiányzik. Szeptember 1-e. Otthon ma indul a szezon. Vajon mikor kezdődik a bőgés? Ma kedd van, ezen a héten illene elkezdődnie, bár nem tudom, milyen az idő Magyarországon. Amióta itt vagyunk, nincs internet kapcsolatom. Robiék már biztosan készen állnak a vadászatra. Csákváron nem teremnek nagy bikák. 8 kilónál nagyobb, csak elvétve található. Aki a 12 kilós kapitálisat keresi, az nem a vértes lábánál fogja megtalálni. Ettől függetlenül én sosem vadáztam olyan jókat, mint a csákvári területen. Izgalmas, változatos, mindig mást adó erdő ez, ahova bármikor szívesen megyek. 10-kor Pat neki kezd kisebbik bikám trófeájának előkészítéséhez. A maradék barkát is eltávolítja, majd előveszi a fűrészt. A koponya legtetejénél választjuk el az agancsot, éppen úgy, ahogy azt szerettem volna. Azt várnám, hogy most a főzéshez látunk, de itt, akárcsak a darabolásnál, más a szokás. Kivisszük az agancsot a tópartra. Pet hosszú zsinort köt az egyik szárra, majd jól meglengetem a trófeát, és a farkasba dobom. Pet pár lépést, utána megy a vízbe, csizma van a lábán, neki nem kell a partról dobálnia. Még távolabb repül az agancs, míg csak el nem nyeli teljesen a hab. Itt fog ázni mindegyik agancs legalább egy napig, hogy az összes rászáradt vért lemossák róluk a hullámok. Éppen, hogy végzünk a dobálással, amikor az íjászok vezetőjének a fia rohan a feldolgozó sátorhoz. Bikák! És megint a tábor mellett. Valaki szól Ricardónak, állandóan készen létben van, felöltözve üldögél a barakban, és már indul is a karibuk nyomába. Mi távcsövekkel követjük az eseményeket. Ezúttal Ricardót is, és a bikákat is jól látjuk. Megint nincs fedezék, ez ennek a vidéknek a sajátossága. A rudli megugrik, de talán csak 50 métert futnak, ismét legelészni kezdenek. Ricardo folytatja az előrenyomulást, megint észreveszik, és ezúttal messzire vágtatnak. Nehéz mesterség az íjászat. A barakban Ricardo gépén megnézem egy páratlan vadász-íjász karrier képekbe sűrített eszenciáját. Bongó, szép, sörényű hímoroszlán, elefánt, rinocérosz képei kerülnek a monitorra. Aztán a jegesmedve, amit nem is modern csigás, hanem a leghagyományosabb hosszú íjjal ejtett el. Aztán ott van az Ausztráliában nyílhegyre került bateng, ami nem csak a vadászíjászok között számít világrekordnak, de puskával sem lőttek még különbet. Miközben a puskával Afrikába készülők arról vitatkoznak, hogy a veszélyes ötök közül melyik a legveszélyesebb, melyikre milyen magnum lőszer a legalkalmasabb, Ricardo 30 méterről lövi ezeket a vadakat csendes fegyverével. Eseménytelenül telik a délelőtt. Várjuk a kedvezőbb időt. Az agancsok sorra a vízbe kerültek, bár lassan annyira esik az esély, hogy akár a parton is maradhattak volna. Ott is szép tisztára áznának egy nap alatt. Erőt veszek magamon, megpucolom a puskámat. Ez már régóta várat magára, az elmúlt napokban nagyon sok vizet kapott a fegyver és az optika. A sátorban beszélgetéssel múlatjuk az időt. Elszundítok, és mire felébredek, enyhül az időjárás. Az íjászok már öltöznek is, indulnak a délutáni bevetésre. Pet bejön, motyog valamit, majd kimegy. Ricardo tolmácsolásából kiderül, hogy mi horgászni megyünk. Állítólag erre is van engedélyem. A két vadásztárs nélkül unalmas a tábor élet, így örülök a programnak. Az indulásig tartó idő alatt felvarrok egy nadrággombot. Meglehetősen gyorsan amortizálódik itt a ruházat. Vízre toljuk a motorcsónakot, stabil hajónkkal vidáman süvítünk a hullámok között. Első utunk egy pöttöm szigetre visz. Pet nagy szemetes zsákokat húz elő, tartalmát a szigetre üríti. A karibu fejek és néhány bőrcafat van bennük. Ha a grizzlinek erre támad gusztusa, sokat kell majd úsznia érte, és nem a táboron keresztül vezet majd az útja. Újabb kikötés, ezúttal egy nagy szigeten. Alumíniumból készültek a csónakok, és kapják a kiképzést keményen. A kikötési technika abból áll, hogy Pet neki vezeti a hajó orrát a partnak, legyen az bármilyen kemény. Amikor a csónak partot ér, az elől ülő amennyire csak lehet kirángatja az orrát. Az alumínium sikítva tiltakozik a kövekkel való találkozás ellen. Minden egyes kikötésnél attól tartok, hogy léket kapunk és úszhatunk hazáig. Pet elmegy spektívezni egy domb tetejére, én a fiatal őslakos ráccal maradok. Elővesszük a horgászbotokat. Nem értettem világosan, hogy mire vagy milyen módszerrel fogunk pecázni, de most már látom a damilok végére erősített villantót. Ezek szerint ragadozó halra megyünk, és pergetni fogunk. Utoljára 10-12 éves koromban pergettem a Balatonon. Akkor fogtam is pár balint, de hát ez sajnos nem tegnap volt. Most eszembe jut a régi eljárás, amely szerint a dobásokkal át kell fésülni a területet. Ezt is teszem. Dobok jobbra is, balra is, kis hián a botot is vízbe hajítom a nagy igyekezetemben. De nincs eredmény. A fiatal indián meg is unja hamar, felcsévéli a zsinórt, én még kitartok. A türelem azonban most nem hoz eredményt. Nem fogok mást, csak a horgászbotot. Az van ráírva. Shakespeare. Visszatérünk a táborba, az íjászokkal egyszerre érkezünk. Sajnos most sem volt elejtés. A holnapi az utolsó teljes vadásznap, Ricardo mégsem aggódik. Pet hozzálát a vacsora elkészítéséhez. Andy Morrison, első 10 napom szervezője, sok vadászvezetőt ismer éjszakon. Előre felkészített, hogy nem mindegyikük kifejezetten barátságos. Nagy rajtuk a nyomás, eredményt kell produkálniuk. Ha egy vadásztató cég egy szezonban nem tud lövetni vendégeivel kellő számú vadat, akkor annak híre megy. Nagy a verseny, sokan szeretnének a vadásztatásból megélni, de csak a legjobb cégek képesek életben maradni. Alaszkában az egész turizmus leszállóágba került a gazdasági válság miatt, és ez alól a vadásztatás sem kivétel. Egyre kevesebb a vendég. Ők viszont nem azért utaznak ilyen sokat, hogy csak sétáljanak az erdőben. Különösen nagy az elvárás, ha egy cég a Cabelas-szal dolgozik. Nyilván ott sem örülnek, ha az általuk küldött Nimród üres kézzel tér haza. Mindez a teher végeredményben a guide, a vezető vállára kerül. Sok ember vesz részt egy vadászat szervezésében, de végül ő az, akinek a gólt be kell lőnie. A mögötte dolgozó csapat ebben már nem tud neki segíteni. Hogy ezt a terhet ki hogyan viseli, az ember és személyiség függő. Az inuitok úgy, hogy végig nevették az együtt töltött időt, és nagyon kedvesek voltak velem. Greg és Stryker, a Brooks Range nagy ismerői végtelen türelemmel viszonyultak hozzám, bár a helyi vadászlenget nem értettem. Pet távolságtartó ember. Biztos vannak, akiknek ő az ideális vezető, akik azért utaznak ide, hogy a csendet hallgassák, hogy elmélyülten tanulmányozzák a természetet, nem találnak nála jobb társat. Én azonban nem ilyen vagyok. Én kimondottan, barátságos természet lévén szeretek szóba elegyedni embertársaimmal, és szeretek velük együtt nevetni különböző otromba vicceken. Pet nem nekem való vezető. Meglőttem vele a két bikát, de nem ő lesz az, akire a legszívesebben emlékszem majd vissza. Áramellátásunk a generátortól függ. Külön generátor viszi a hűtőládát, abból az áramból mi nem kaphatunk. Ha a kettes számú generátor beindul, akkor van lehetőség akkumulátorokat tölteni. Hogy ez mikor történik meg, annak csak Pet a tudója. Mi onnan értesülünk az áramvételezési lehetőségről, hogy a barakban felgyullad a villany. Ilyenkor a töltők után kapunk, és egymás után sorban töltjük az aksikat. Rendesek a srácok, tudják, hogy naplót írok, az én netbookom mindig előnyt élvez. A tábor lakossága két részre szakadt. Az egyik csoportba tartoznak a vezetők, a másikban mi a vadászok. Nem megyünk egymás sátraiba, nem szomszédulunk. Emlékszem, hogy Greg említette is, hogy a nagy közös beszélgetések, a vezetők és vadászok együtt nem jellemző a kanadaiakra. Ezzel semmiképpen nem szeretném azt sugalmazni, hogy a kanadaiak nem lennének jó emberek vagy szakértőik ennek a szakmának. Egy vadászat kevés ahhoz, hogy ítéletet mondjunk. De azt gondolom, Pet és az íjászok gájdja is nagy tudású, profi vadász. De semmi több. Nem közösségi emberek. Úgy vélem, hogy az alaszkaiak sokkal lazábbak voltak. Azt persze nem tudom, hogy ez mennyire általános, de határozott különbség érezhető a mentalitásukban. Nem tudtam magamról, hogy ennyire szeretem a gyümölcskonzervet. Napi egy kartont simán elpusztítok. Egy kartonban négy konzerv van. Csak azért nem többet, mert szeretném, ha a következő napokra is maradna. Jake megint előveszi kiváló viszkijét, és most úgy isszuk, ahogyan azt ő szereti. Forró vízzel. Nekem tényleg mindegy, hogy vízzel vagy anélkül, forrón vagy hidegen. A lényeg, hogy legyen.